Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en, én pedig Péli Nagykata vagyok. Mire jó a szájpadlás alapú azonosítás? Még az egypetélyű ikrek esetében is más a szájpad rajzolata, vagyis ugyanolyan egyedi, mint az új lenyomat, a szem vagy a DNS. Ha ez utóbbiakra nincs mód, a szájpadlás azonosítás jó megoldás lehet. Ez a módszer egy újabb lehetőséget ad az orvosoknak és a kutatóknak, például emberi maradványok azonosítására. A most következő Egészségkód című műsorunk témája a dentális IQ, a digitális fogászat, valamint a szájpadlás alapú azonosítás. A vendég pedig dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinika tanár segédje. A műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Prémium, állandó vendége pedig Kovács Róbert. Marosi Viktor először Simon Botonddal beszélget.
Szájpadlás alapú azonosítás. Ez a PhD-nak volt a fő témája, és végül szabadalmaztattatok is egy módszert, amellyel ez az azonosítás megtörténhet. Erről egy kicsit kérek mesélj, egyrészt milyen igények hívták életre ezt a fajta azonosítást, és miben tud segíteni, mivel jobb, mint egy új lenyomat alapú azonosítás, vagy nem tudom, jobb-e, mint a DNS alapú. Szóval innen induljunk el.
Az igény, ami életre hívta gyakorlatilag, az a kíváncsiság volt, hiszen amikor én elkezdtem a PhD-hoz anyagot gyűjteni, mint egy gyakorlatilag piackutatás, ez irodalomkutatásnak hívják a tudományos világban, akkor találtam 50 évvel ezelőtti cikkeket, amik például a szájpadon lévő bordázatot, azt grafitceruzával satírozták be, és az alapján próbáltak különbséget tenni a halál előtti és halál utáni gipszminta között, egy antemortem, postmortem összehasonlítást végeztek, és én 2018-19-ben, amikor ezt így felfedeztem, akkor a digitális fogászatban a szájszkenner technológia még éppen felívelőben volt, nagyon komoly fejlesztéseket tettek a gyártók, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt digitális módszerekkel próbálnánk meg mi is bizonyítani. Ezt 2018-19 környékén volt. A szabadalomig úgy jutottunk el, hogy nagyon sok publikációt közöltünk, meg nagyon sokat bizonyítottuk azt, hogy a szájpad valóban emberi azonosításra alkalmas, akár tömegkatasztrófa helyzetben, ugyanis amikor mi legelőször elkezdtük, akkor mi egypetélyi ikreken szerettük volna azt bizonyítani, hogy a szájpad bordázat annyira egyedi, hogy még őket is meg tudjuk különböztetni egymástól. Ez miért fontos? Az egypetélyi ikrek genetikailag közel azonosak. Ha genetikailag közel azonos személyeket meg tudunk különböztetni a fenotípus, illetve a rúga mintázat alapján, akkor gyakorlatilag bárkit meg tudunk különböztetni egymástól, tehát innen indultunk, és itt vagyunk most, ezt bizonyítottuk, de a bizonyítás iránti vágyunk ennél sokkal szélesebb, úgyhogy most egyelőre ezt így szerettem volna összefoglalni nektek.
Defektezőket kerestek ez a nem tudom, hogy ebből lesz-e termék, vagy olyan eszköz, amivel ezt el lehet végezni, ezt a vizsgálatot?
A szabadalom, ugye azt még nem is mondtam, hogy miről szólt, a háromdimenziós alapú azonosítás az nagyon költségigényes, meg nagyon számítási kapacitás igényes, tehát hogy mi elkészítettünk a társammal, aki a témavezetőm is volt egyben, Vág János professzor úrral, egy olyan előszűrő eljárást, ami három geometriai paraméter alapján elő tudja szűrni, hogy kik a potenciális áldozatok akár egy tömegkatasztrófa helyzetben, amennyiben rendelkezésre áll adatbázis, és a három geometriai információ szemben egy teljes háromdimenziós mintával az nagyságrendi különbségeket rejtett magában. Ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy mondjuk egy teljes felső álcsonnak a háromdimenziós mintája az 30 millió bit, míg egy három geometriai információt tartalmazó adat, az gyakorlatilag 9 bit, 9 a 30 millióhoz képest azért tárolási szempontból sem mindegy, illetve hogy hogyan tudok egy nagy adatbázisban keresni, úgyhogy erre készítettünk el egy szabadalmat, ami szabadalmi oltalom alá is került helyezésre. Az, hogy keresünk a befektetőt, folyamatosan aktívan, de azért nem egyszerű.
Két kérdés jutott eszembe, az egyik az, hogy az egypetélyű ikreknél a genetikai, nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy a szinte teljes genetikai azonosság az új lenyomatra is kiterjed?
Az új nyomatnál van egy nagy társadalmi elfogadottság azzal kapcsolatban, hogy ez mindenkiben egyedi, de a tudomány mai állása szerint körülbelül 60%-os egyezés van. Mi a szájpad bordáknál 99%-os valószínűséget.
Az egypetélyűknél van ez az egyezés. Aha.
Igen. Aha. Tehát, hogy az újnyomat a szájpadhoz képest kevésbé egyedi, de nyilván egyedibb, mint hogyha nem az újnyomatról beszélnénk.
A másik kérdés meg az, hogy ez, ami ti gyakorlatilag összeraktatok a professzor úrral, ez a technológia, ez igazán akkor, ha jól értem a lényegét, akkor ez akkor lesz értékes, amikor van egy adatbázis, amivel ezt tulajdonképpen össze tudod hasonlítani, de tulajdonképpen ez az új lenyomatnál is ugyanígy van, hogy csak akkor tudsz lekérdezni egy új lenyomatról, hogyha az új lenyomat már benne van abban az adatbázisban, úgyhogy nyilván évek vagy évtizedek kellenek, amikor egy ilyen adatbázis fölépülhet, de érdekes, hogy van egy ilyen újabb irány az
azonosításra. Azonosítani valamit valamihez tudok, azonosítani pedig valamit a sokhoz, vagy sokon belül gyakorlatilag, tehát hogyha ezt a matematika nyelvére lefordítjuk, akkor azonosítás az egy-egy alapú, míg egy, vagy összehasonlítás egy-egy alapú, azonosítás pedig egy N arányaiban van, és gyakorlatilag ahhoz, hogy ez működjön, nyilván kell egy megfelelő jogi környezet, kell megfelelő gyakorlati alkalmazás hozzá. Adatbázisra is azért van szükségünk, mert anélkül, ahogyan te is mondtad, nem működik, viszont kellenek hozzá triggerpontok ahhoz, hogy a döntéshozók abba az ütembe mozduljanak el, hogy igen, ilyen adatbázisok építésére szükség van a saját biztonságunk érdekében, és illetve a jövőbeli költséghatékonyság és azonosítási hatékonyság jegyében. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon kevés tömegkatasztrófa történik. A világon egyébként naponta.
Kihegyezted a tömegkatasztrófára, ez kifejezetten ott lesz hasznos, ez a módszer?
Lehet egy bankbiztonságnál is hasznos, de a mi kutatásunk főleg a tömegkatasztrófa áldozat azonosításra helyeződött. De ha már például tudjuk bizonyítani...
Egy földrengés,
egy cunami katasztrófa, de az sem mindegy, hogy milyen típusú katasztrófa történik, mert ha olyan katasztrófa történik, ahol mondjuk tudunk egy utaslistát, akkor az egy zárt esemény, tehát tudjuk azt, hogy kik lehetnek a potenciális áldozatok, míg egy cunami esetén meg egy nyitott esemény, mert bárki abban az időpillanatban ott lehetett, tehát nem tudjuk pontosan, hogy ott volt-e vagy sem, csak egy feltételezés, de mi próbálunk ezekkel a módszerekkel bizonyítást adni a gyakorlatban dolgozó kollégáknak, illetve a jogalkotóknak, hogy ezt tudják használni, ugye a három primer azonosító mellett, a három primer azonosító az újnyomat, a DNS és a fogak. Uh-huh. És a szájpad egy kiegészítő azonosítási módszer lehet mellé, a három mellé.
Ha már a cunamiról beszéltünk, csak egy kis bulvár információt bedobnék, én pont ott ültem a közepén, 2004. december 25-én, de most úgy megrémültetek, hogy
hát igen,
nem
hogy
akarom
hogy
megakasztani az adás méretét, erről már meséljünk, vagy beszéljünk egyszer később, csak nem tudtam.
Szerencsé, nem ide.
Túlélted. Itt a példa mutatja, igen.
Ó.
Ismerek jó pár kollégát, aki az azonosításban részt vett 2004-ben.
Aha. És akkor még milyen módszerekkel? Vagy mi volt akkor az irányadó módszer?
Hát a klasszikus módszer, hogy röggent készítenek, megpróbálják bekérni a fogorvostól a korábbi fogászati információkat, a döntő többségét az áldozatoknak fog alapján próbálták azonosítani.
Egyébként ezt, maradva akkor így a tömegkatasztrófáknál, van olyan tömegkatasztrófa, ami ettől nagyon eltérő, és mondjuk nincs olyan módszer, amivel jól lehet azonosítani? Tehát nem tudom, a tömegkatasztrófa megszabja-e azt, hogy milyen módszer kell az azonosításhoz?
Most csak Magyarországról beszélünk, vagy
általánosságban? Nem, most érdekel,
hát mert... szeptember 11-én, akik ott bennéktek a toronyba, ott a egyik másiknál nem nagyon maradt szinte semmi. Igen. Ott a, nem tudom,
talán egy-egy fogat tudtak megmenteni, és abból DNS-t
több ezer fokon lángolt, tehát az semmi nem éri túl, semmilyen szövet nem éri túl.
Igen, ott igazából még az is volt a kérdés az áldozatok családtagjainak, hogy nem szeretnék azt, hogy mondjuk egy terroristával eltemessék az ő szerettük.
Igen.
Az azonosítás az azért nagyon fontos, hogy minél magasabb minőségben és szinten történjen, tehát hogy ne lehessen hibázni, illetve a hibázásnak a valószínűsége az minimalizálható legyen, mert az a lelki trauma, ami ilyenkor az életben maradtakat éri, az borzasztó. Egyrészt, másrészt pedig mindenkinek joga van ahhoz, hogy méltóképpen elbúcsúzzanak tőle, eltemessék, illetve hogy azonosítsák. Ez alapvető emberi jogunk.
Eszembe jut közben, még olvastam egy könyvet, és azt hiszem, hogy van igazság alapja ezeknek a történeteknek, amikor háborúban tévesen temettek el valakit. Egyenruhát cseréltek, egyik magyar katona, ő civilben el tudott menekülni, de egy másik katonát, aki az ő egyenruhájában meghalt, azt viszont eltemették az elmenekülő katonának személy azonosságával. Na most ez 50-60 évvel később kiderül. Találkoztál-e hasonlóval, találkoztál-e olyannal, aminél egyértelmű vált az, hogy itt az azonosításnak, vagy ezeknek a módszertanoknak a kiterjesztése az szükséges?
Hát a PhD alatt inkább a geometriai, matematikai és tudományos megközelítésre helyeztük a hangsúlyt sem, mint a kriminológiai dolgokra, hogy most valóban ő volt-e, vagy sem. De például itt most csak a Ted Bundy-nak az esetét hoznám, hogy őt valójában csak a fogai alapján tudták megfogni, és utána gyakorlatilag börtönbe zárni, hiszen ő az egyik áldozatát megharapta. És olyan egyedi volt az egész harapási mintázata, hogy ezáltal tudták bizonyítani, hogy Ted Bundy volt az illető, és utána vissza tudták fejteni a többi áldozathoz is. És itt a harapás nyom is nagyon fontos egy azonosítás során, de nyilván nem mindegy, hogy most ez bűnügyi azonosítás, igazságügyi azonosítás, de ezek azért más kategóriák, de egy bűnügyi azonosítás során például van egy olyan kutatásunk, amivel tudtuk bizonyítani, vagy matematikai modellt tudtunk felállítani az emberi felső fogív parabola ívének a meghatározásához, tehát már tudjuk azt, hogy a humán parabola ív, az emberi fogívben, az milyen határok között mozog, és mi nagyjából a középértéke ennek. Ez azért is nagyon fontos, mert például az amerikai bíróságokon nagyjából több százezerre tehető azoknak az eseteknek a száma, ahol ismeretlen az elkövető harapásnyom elemzés során, vagy például a jogászok lesöprik az asztalról, hogy csak szubjektív módon tudják bizonyítani, hogy valóban XY harapta meg az áldozatot, de mi ezzel a módszerrel, hogy sikerült egy matematikai modell felállítanunk, és objektíven kimutatni, hogy mi a humára jellemző parabola ív, ezáltal egy objektív eszközt adtunk a bizonyítóknak a kezébe, hogy valóban ember vagy nem ember harapta meg az áldozatot.
Lassan szerintem át fogunk térni a következő témánkra is, mert ez még biztos, hogy lehet, de még én maradnék egy pillanatra a szájpadlás alapú azonosításnál. Mi szükséges ahhoz, hogy ez például a közhasználatba így bekerüljön? És a közhasználat alatt azt értem, amikor belépünk például az Egyesült Államokba, és akkor ilyen új lenyomatot vesznek, vagy legalábbis tőlem annak idején vettek. Lehet, hogy egyébként csak azért, mert gyanúsnak néztem ki, de...
Most is vesznek.
Igen, hát az ikertornyok leomlása után az USA elég komoly adatbázis építésbe kezdett, ugye visszatérve, vagy reflektálva az előző kérdése, illetve eszmefuttatásra, és ott nagyon komoly új nyomatadatbázist építettek. Tehát amikor te belépsz az USA-ba, akkor jogilag mind a 10 új nyomatodnak egyeznie kell ahhoz, hogy valóban bizonyítani tudják, hogy te vagy. Amikor a Hablány katasztrófa volt, akkor ott a dél-koreai áldozatokról volt ilyen információ Dél-Koreának, mert a 17 év fölött kötelező mindenkinek ezt az információt tárolni. Az, hogy az országban, az adott országban mi a jogi környezet és milyen kereteknek kell megfelelni, az nyilván országonként változik. Magyarországon, hogyha akár az EST-be ilyen jellegű adatokat, akár egy panoráma felvételt, akár egy háromdimenziós digitális mintát tudunk tárolni, az már egy kezdeti remek lehetőség ahhoz, hogy legyen mihez később nyúlni. Mi azt tudtuk bizonyítani, hogy a szájpad borda mintázata az időben, akár 50 év elteltével is nem változik. És akár egyetlen egy borda is elegendő, nagyjából 10-12 darab borda, szájpad bordánk van, egyetlen egy borda is elegendő lehet arra, hogy valakit azonosítsunk három dimenzióban.
Szóval a kérdés a második fel az az, hogy...
Nyalogatott közben a szájpadlásodat?
Nem, de te igen, én látom.
Igen, én így próbálkoztam leolvasni valami kódot.
Nem, ez egy nagyon finom, tehát valószínűleg ehhez kell az a szkenner, tehát ezt nem így nézik.
De ez egy lehet szövet, a szkennert ugye kemény szövetre fejlesztették ki, de sikerült nekünk azt is megmutatni, hogy lágy szöveten is nagyon jó és nagyon pontos adatfelvételre képes az eszköz.
Szóval a kérdésem az lett volna, hogy ez valaha felválthatja-e az új lenyomatos azonosítást, vagy az új lenyomatnak a szerepét?
Nem gondolom, hogy fel fogja váltani, kiegészíteni tudja, de ez tényleg a döntéshozói kérdés, mert lehetséges az, hogy van egy olyan időpillanat, amikor azt mondják, hogy na most akkor erre megyünk, gondoljon bárki bármit, vagy éppen a másik irányba. Ezt én nem tudom megmondani, mert én nem vagyok abban a pozícióban, hogy döntést hozzak.
Az elmúlt percekben hallott Egészségkód című műsorunkban a szájpadlás alapú azonosításról beszélgetett Marosi Viktor, méghozzá Simon Botond szakfogorvossal, a Semmelweis Egyetem helyreállító fogászati és endodonciai klinika tanársegédjével. A műsor rövidesen folytatódik, méghozzá nem kevésbé érdekes egészségügyi témákkal.